Szeretettel köszöntünk mindenkit, ez a Pedál Podcast Dankó Bencével és
Takács Tamással. Köszöntöm a hallgatókat és a nézőket én is.
Mára egy eléggé hasznos és egyébként nem annyira egyértelmű, mint amennyire elsőre egyértelműnek tűnik témával érkeztünk. Kategóriákról fogunk beszélni. Szeretünk-e dobozokban gondolkodni úgy általában?
Nem, bringákról lesz szó.
De igaz is, ne kanyarodjunk el, maradjunk a bringáknál. Monti, országúti, gréva, cargo, holland, trekking, cross trekking. Ha elkezdjük összeszedni, akkor igazából elég sok kerékpár kategóriát találunk. Mai műsor célja az, hogy adjunk egy körképet a legnépszerűbb Magyarországon elérhető kategóriákról, megpróbáljuk körbejárni a használhatóságukat, előnyöket, hátrányokat, kinek, hogyan, miért ajánljuk. Így azt reméljük, hogy aki mostanában akar bicajt vásárolni, vagy keresni, kölcsönözni, sokkal könnyebben meg fogja találni azt, ami pont arra jó, amire használni szeretnénk. Készülsz egy cikkel, Tamás, a Pedál Podcastunk honlapjára, pont ugye a kerékpár kategóriákról. Én már láttam ezt a cikket, meglátjuk, hogy a nagy közönség mikor láthatja majd, de a cikk fő gondolata az a használhatóság, az a fő kérdés, hol és hogyan. Foglald össze nagyon röviden, légy szíves, hogy mit jelent ez a két kérdőszó bicaj vásárláskor, hogy hol és hogyan.
Mielőtt a kategóriák végig mennénk, azelőtt igazából azt kell megnézni, hogy ugye a hol kérdéssel, ha kezdjük, hogy milyen telepen, tehát telep alatt értjük a, nyilván a városi aszfaltot, az országútakat, hegyen, völgyön, a tényleges telepet, a könnyebb, nehezebb telepet, és a többit, és a többit. Tehát, hogy milyen útfelületen, útburkolaton fogjuk használni a bringát, nagyjából milyen arányban, tehát nagyon fontos, hogyha egy évben mondjuk kétszer fogjuk csak használni bizonyos típusú útburkolaton, akkor nem arra kell optimalizálni a vásárlást, illetve a hogyan kérdés az már egy picit összetettebb, ugye itt arról is szó van, hogy közlekedési, vagy rekreációs, vagy túrázós, esetleg sportolási céllal, mennyire gyorsan, mennyire teljesítménycentrikusan használjuk ezt a kerékpárt, vagy hát kerékpárokat, mert ugye ne feledkezzünk meg arról, hogy nagyon sokan vagyunk, főleg ilyen vértigli bringások, akiknek nem egy bringájuk van, hanem különböző célokra különböző bringát is lehet választani.
Amikor valaki rosszul választ biciklit, tehát hogy megveszi, aztán hogy nem szereti, lassan a garázsba kerül ez a bicaj, ahelyett, hogy napi használatba elő lenne valahol lekötve. Ez vajon azon múlik-e, hogy rossz kategóriát választott? Mennyire jellemző az, hogy a kategória választásnál csúszik el egy bicaj választás?
Hát, hogyha valaki teljesen laikus, akkor biztos elcsúszhat. Most ugye mi egy műsort csinálunk a kategória választásról, illetve a kategóriákról, de a legtutibb recept az az, hogy egy igazán jó, tehát egy tényleg nagyon jó kerékpár szaküzletbe elmegy valaki, és akkor ott egy szakember, egy jó eladó tud vele foglalkozni, meg tudja mutatni élőben a bringákat. Tehát én igazából ezt javaslom mindenkinek, mert hogyha nem ért hozzá valaki, akkor nagyon nehezen fog eligazodni akár egy podcast, akár YouTube videók, vagy cikkek, vagy bármi alapján. De hát nyilván egy támpontot szeretnénk adni, és alapvető hibákat esetleg ki tudunk zárni a mai műsorral.
Picit beszéljünk még arról, hogy a kategóriáknak mennyi jelentősége van, mert tök jó, hogy így akkor lehet, hogy marketingesek, lehet, hogy bicajfejlesztők kitalálták ezeket a kategória neveket, amivel dobálóztunk, de mekkora különbséget, milyen eltéréseket jelölnek? Ez tényleg összesen annyi, hogy egy bicajnak egyenes kormánya van-e, vagy koskormánya, vagy ezen túlmenően is takar különbséget a egy-egy kategória?
Hát óriási különbségek vannak, hát ugye mondjuk speciális sportkerékpároknál, most a sportot tényleg értsük a BMX-től a triálon át az országúti versenysportig, és ami közötte van, rengeteg utca hétköznapi közlekedésre akár alkalmatlan kerékpárt találunk.
Akkor nem fog ártani, hogyha tovább hallgattok minket, mert a műsorból az is ki fog derülni, hogy melyek azok a kategóriák, amiket azért korlátozottan ajánlunk bizonyos használati esetekre. Még egy kérdést fel kell tennem a kategóriákkal kapcsolatban. Ha én megtehetem, és tényleg sokat költök egy bicajat, drágán veszek bicajt, akkor igazából egy jó bicajt fogok kapni mindenképpen, nem? Tehát, hogy akkor majdnem mindegy, hogy milyen kategóriát vásárolok magamnak.
Hát abszolút nem, nyilván tudod is a választ, tehát nagyon sok pénzzel lehet venni az előbb említett speciális sportbringákat. Hát igen, egyébként egy 20 éve nagyon nagy divat volt az, aki egy jó bringát akart laikusként választani, az elment egy üzletbe, és egy jó drága mountain bike-ot vásárolt valószínűleg. Mert még az eladó is, hogyha látta ugye, hogy no, itt vastag pénztárcáról van szó, azt tudja a legdrágábban eladni, és hát olyan nagyon nem lő mellé, mert hát mi baja lehet, maximum nem fog olyan gyorsan fölmenni a hegyekre, az aszfalt úton, és a többi, tehát adjunk el neki egy jó drága mountain bike-ot, és ez nagyon jellemző volt mondjuk az ezredforduló környékére. Most, ha megnézzük, egy kicsivel jobb a helyzet, mert ugyanennek a vásárlónak most egy jó drága e-bike-ot sóznak a nyakába, amivel egyébként jobban jár, mert mondjuk, hogyha egy összteleszkópos elektromos rásegítéses mountain bike-ot választ valaki, igazából a legnagyobb hátrány az lehet, hogy mondjuk ellophatják, vagy nincs sávvédő az esőben, de azért a legtöbb helyzetben, amire neki kell, fogja tudni használni. Viszont ez alatt nagyon-nagyon sok választási lehetőség van, és hogyha ha sikerül jól belőni, akkor nagyon-nagyon sok pénzt is spórolhatunk.
Még egy utolsó laikus kérdésem van. Ez pedig az, hogy mennyibe térnek el tartóságból, karbantartási igény szempontjából a kategóriák?
Hát a kategóriák semmiképpen, sőt, hát ugye adott kategórián belül létezik különböző szintű és minőségű kerékpár, ez ugyanúgy igaz országúti, a mountain bike-ra, nyilván mondjuk városi felhasználásra egy bizonyos szint fölött azért már nehéz találni, de ez nem is ezen múlik, ez általában a gazdájától függ, hogy mennyi időt, energiát hajlandó a karbantartásra, a szervizelésre, egyebekre áldozni, mert ha megnézzünk mondjuk egy drágább setupot, tehát drága alkatrész család, a megfelelő váltórendszerrel, lánccal, lánckerekekkel, stb., akkor jó karbantartás mellett nyilván tovább bírják, de jó karbantartással az olcsóbb verzió is viszonylag tovább fogja bírni. Arányosan nem lövünk mellé, mert a drága bringát azt mondjuk egyszer kell kifizetni, és egy kicsit tovább tart, az olcsóbbat viszont olcsóbban vásároljuk meg, és ha karbantartjuk, akkor nem tart olyan sokáig, de lehet, hogy kettőt is vehetünk, vagy mondjuk a kopóalkatrészek cseréjénél nem kell akkor a pénzkiadásra számítani, mint mondjuk egy drágább bringánál. Tehát itt nagyon nagy különbségek nincsenek szerintem.
Térjünk rá a kategóriákra, ezek közül is a legeslegnépszerűbbre, ami nem csak Magyarországon a legnépszerűbb kategória, de általában világszerte is, ez pedig a trekking és a cross-trekking bicajoknak, magyarul talán túrabicajoknak.
Ha megnézed a most íródott cikket, akkor én direkt nem a cross-trekkinget vettem egy kalap alá, tehát talán ez az egyetlen, amiben eltér a közfelfogástól, mert én a trekkingeket inkább a városi bringákkal venném egy kalap alá, és a cross-t azt főleg most 2025-ben egy picit külön választanám, mégpedig azért, mert a trekking az egy alapvetően sok kiegészítővel felszerelt bringa, csomagtartóval, sávvédővel, világítással, kitámasztóval, egyebekkel, ami ugyanúgy alkalmas túrázásra, tehát gondolok itt ezekre a családi csomagos túrákra, illetve a hétköznapi városi közlekedésre, amikor ugye számít az, hogy mindenféle időjárási körülmények között is használod a bringát, sötétben is használod akár a bringát, ez jellemző a városi és a túra használatra.
Ez lehet egyébként a sikerüknek a titka, hogyha valaki, aki nincs annyira benne a bicajok világában, ránéz, azt látja, hogy ó, ezen van csomagtartó is, meg van rajta sárhányó is, meg jó lámpa van rajta, ezeket nem kell rá külön megvenni, kiválasztani. Ez lehet a titka ennek a kategória sikerének?
Hát titok vagy nem titok, hogyha ahogy az előbb végig soroltuk, ha valaki bringázik sokat sötétben, tehát ugye nyilván, ha télen mondjuk jár haza a munkából, akkor már sötét van jó esetben, ugye nem szeretne koszos ruhával megérkezni, tehát szükséges a sávvédő, akkor ezek kellenek. Tehát ez nem titok, hanem ez a szükség.
De akkor a cross-trackingnek, ami ugye ugyanez nagyjából, csak csupaszon.
Ne, az a cross. Tehát ezért, látod, te is...
Meglepetés a műsorban.
Te is belekeveredsz abba a kis anomáliába, amiben egyébként a gyártók valószínű azért hirdetik mindig a katalógusokban azonos oldalon ezeket, mert tényleg sokszor a különbséget csak a felszereltség, tehát a kiegészítők képzik, de ez azért egy óriási különbség. És egy kicsit ugye a Gravel kategória megjelenése óta, amikor már ez annyira szélesedik, hogy már egyenes kormányos gravelről is beszélünk, ami tulajdonképpen egy crossbringa.
Erre a gravel kérdése a műsor második felébe térünk
igen,
vissza.
Igen, tehát térjünk vissza a crossra. A crossnál nagyon fontos, hogy a crossbringák terephasználatot is feltételeznek. Tehát a könnyű döngölt földutakon, de akár még könnyebb terepen, erdőben, erdei ösvényeken is vígan lehet bringázni ezekkel a cross kerékpárokkal. Ugye jellemző a 622-es felnine, nem túl ballonos, tehát nem mountain bike méretű terepgumi, hanem ilyen, most így mutatom, hát ha veszi a kamera, egy ilyen 40, maximum 50 mm széles gumi terepmintával, ami viszont a mountain bike-nál lényegesen jobban gurul aszfalton. Tehát egy ilyen vegyes használat, ezek a crossbringák sávvédő nélkül, csomagtartó nélkül, egyébként egyenes kormánnyal.
Akkor ez a bizonytalan embereknek a bicaja, akik
nem
tudják
nem,
el,
nem,
vagy
nem.
Akik így mindenhová a bicajjal akarnak járni?
Ez abszolút nem bizonytalan emberek bicaja, ez egy jó crossbring, főleg, hogyha egy kicsit már személyre is szabja, tehát régóta használja valaki, tapasztaltabb, kicsit személyre szabja, akkor ez a város közlekedésben is tud működni, túrázáshoz, sportoláshoz, rekreációs sportoláshoz is tud működni. Ugye nagyon fontos az, hogy gyárilag nem szerelnek egy crossbringára mondjuk sávvédőt, de ott van a felfogatásnak a helye, kis szemek, amiben ugye be lehet csavarozni a normál teljes kereket átölelő sávvédőt is lehet rájuk, akár csomagtól. Tehát föl lehet egy kicsit trekkingesíteni, hogyha akarjuk, vagy lehet rá ilyen bepatinthatós műanyag sávvédőt, tehát nagyon jól variálhatók ezek a crossbringák. Szerintem egy nagyon-nagyon megfontolandó kategória bárkinek.
Az érdekes, hogy ezt mondod, mert egyébként bicajos közösségekben csomószor ilyen kicsit ilyen lesajnálóan nyilatkoznak erről a kategóriáról, gyakran így mellé teszik azt a vádat, hogy ez az, ami úgy igazából semmire se jó, mert ami mindenre jó, az semmire se jó.
Hát mert tehát a bicajos közösségek azok ilyenek.
Fitness bringák, hibrid bringák, ilyenek nevekkel és kategória nevekkel lehet még találkozni így a cross és a trekking bringák környékén. Nagyon röviden, három mondatban, miben különböznek ezek a cross bringák?
Hát én őszinte leszek, a hibridnél fogalmam sincs, mire gondolsz.
Én olyat láttam, amelyik szintén olyan, mint egy cross bringa, csak nincs benne teleszkóp. Lehet, hogy a fitnesszel keverték.
Teleszkóppal és teleszkóp nélkül is cross bringa. Egy kicsit az egyik modell inkább terepre optimalizált, a másik inkább egy kicsit aszfaltra. Hát a fitness bringa az egy speciális kategória volt, az is kb. Mondjuk így 20 évvel ezelőtt, amikor a tényleg vékony virsligumis országútikból származtattak egy egyenes kormányos kategóriát, hogy aki nem szereti ezt a nagyon előrehajolt görbehátú pozíciót, de szeretne azért minél gyorsabban haladni az aszfalton, afféle rekreációs fitness sporttevékenységet végezve, annak találták ki ezt a kategóriát. Viszont a mai trendeknek megfelelően egy fitness bringa az már nagyon-nagyon hasonló, tehát tulajdonképpen egy ilyen kis átmenet a gravel és a cross között, ami nyilván mondjuk melevillás, akár karbonvillás bringát takar, nyilván egyenes kormánnyal, tehát megmaradt a kicsit kényelmesebb pozíció, és olyan gumival, amivel lehet haladni. Én azt mondom, hogy a fitness kategória az egy kicsit kezd kikopni per pillanat a kínálatból.
Ne gyorsuljunk még, hanem még egy lassú bicajról beszéljünk, ezek pedig a városi holland bicajok. Azon kívül, hogy lassúak, kényelmesek, mit tudunk még róluk elmondani?
Hát én amikor látok egy ilyet, mindig az jut eszembe, hogy tulajdonképpen design bringák, de tény, hogy az egyszerűségük, az igénytelenségük az sokaknak bejön, és funkcionálisan is megfelelő.
Igénytelenséggel kapcsolatban jelentsük ki, hogy itt most a strapabírásról van szó, hogy alacsony a karbantartási igénye.
Lehet, hogy rossz szóhasználat, meg ugye agyváltó, kontrafék, egyszerű elsőfék, tehát igazából nem nagyon van rajtuk, ami elromolhat, meg egy kicsit a dizájn is utal a régi időkre, hogy tulajdonképpen ennek semmi más feladata nincs ennek a bringának, mint hogy A-ból B-be 3 kilométerre eljuttasson minket.
Másik népszerű kategória, ezek a mountain bike-ok, hegyi bicajok, montik, ezeknek is rengeteg alfaja van.
Rengeteg, igen. Bár mostanában kezd egy kicsit kikopni az egyik, tehát ami régen a legnépszerűbb sportkategória volt, ugye a mountain bike-okon belül ez a cross country kategória, az egy kicsit kezd a gravel irányába átmenni. Tehát
azok ez melyik kategória egyébként? Ezen hány teleszkóp van? Miről ismerszik fel?
Nem, itt inkább az emberektől függ. Tehát azok a bringások, akik állóképességi sportként tekintettek a bringázásra, a régebben ugye a cross country mountain bike kategóriát választották, ugye ezek azok a mountain bike-ok, amikkel tényleg szinte kompromisszum nélkül fölfelé és lefelé is jól lehet haladni. Ez a réteg valahogy érdekes módon átment egy kicsit a gravel irányába, tehát fontos ugye a gyorsaság, a nagy teljesítmény leadása, az emelkedők leküzdése, viszont a lejtőzés az ugye a gravel-lel egy kicsit kompromisszumosabb, mégis egyre népszerűbb, és nemzetközi szinten is tulajdonképpen veszi el a teret a cross country mountain bike-októl, és egyre többen ebből a rétegből inkább graveleznek, mint cross countryznak. Viszont megmaradt ugye a mountain bike-nak a lejtőzős úgynevezett gravity oldala, ami szintén több szakágat ölel fel, ugye egészen az enduro-tól a downhill-ig, ami tulajdonképpen egy technikai, egy ügyességi sport, és nem csak fiatalok körében népszerű. Ez ugyanúgy, mint hogyha a sízős példával élve a cross country-t, illetve az alpesi síelést hasonlítanánk össze, akkor a gravitisek ugye az alpesi síelők, tehát akik a lejtő szerelmesei, azt most 2025-ben is csak enduro trail és downhill mountain bike-okkal lehet beadni. Amit egyébként a kategóriáról általánosságban el kell mondani, hogy nagyon-nagyon széles a paletta a mountain bike-ok között, tehát ugye egészen most, ha árban nézzünk, ha mondjuk egy 500 ezer forintos kategóriától kezdjük, ami már egy jó minőségű aluváz, egy használható teleszkóppal, tehát amiben működik egy csillapítás, egy viszonylag alapkategóriás, de szintén jól működő alkatrészcsaláddal, hidraulikus tárcsafékkel, el tudunk jutni egészen a több millió forintig, ugye összteleszkópot, tehát elől-hátul telós, nem csak elől, nagyon komoly csillapítása, tehát komoly villával, komoly rugóstaggal, különböző rugóutakkal, akár karbonvázzal egyébként, hogy minél több súlyt megtakarítsunk, itt nagyon-nagyon széles a paletta.
Említetted, hogy a cross-country változatok az kicsit a háttérbe szorult a gravel miatt, ez azt jelenti, hogy idővel arra számíthatunk, hogy az egy teleszkópos, tehát a merev vázas montik el fognak tűnni?
Én azt tapasztalom, hogy a drága háttélek, tehát ugye a melegfajúak, kezdenek, tehát a piacról kezdenek eltűnni, gyakorlatilag csak a versenyzők vásárolják. Tehát ugye a mountain bike-nak még egy fontos jellemzője van ugye a gravel-lel szemben, hogy ez sem teljesen igaz, hogy azért alapvetően ballonosabb gumikon gurul egy mountain bike. Tehát ugye mondjuk a cross country mountain bike indul ilyen 2,2 szolos gumitól, és a minél följebb haladunk rugóútban is, meg minél nehezebb terepen használjuk őket, azért elmegyünk a 2,4-es, akár a 2,6-os komoly terepmintával rendelkező gumikig. Addig a gravel nagyjából azért megmarad az 50 mm méteres határon belül, és ha felhasználást nézzük, akkor egy melegfalú 100 mm-es rugóúttal, elő a 100 mm-es teleszkóppal rendelkező mountain bike-kal lényegesen nehezebb terepen el tudunk boldogulni mégis, mint egy gravel bringával, de valahogy a gravel bringának a gyorsasága és a dinamizmusa az azt a réteget, aki a cross country mountain bike-okra volt fogékony, elcsábította egy kicsit, és inkább megtalálják azokat az ösvényeket, ahol nem olyan nehéz a terep, de nagyon jó érzés az erdőben, a hegyek között, a földúton másfélszer olyan gyorsan suhanni, föltekelni. Ennek olyan feelingje van, ami most úgy tűnik, hogy az ilyen sportosabb bringások nagy részét beszippantotta. A mountain bike most az pedig inkább szerintem 2025-ben inkább a gravity-sebb. Tehát megint a sízős hasonlattal élve az alpesi síelés, amikor nehéz telepen, meredek lejtőkön tényleg lehet vadulni.
Kedves hallgatók, ezt el is ijetitek, mert én tudom azt, hogy Tamás egyébként egy merevfalú Montival érkezett erre a felvételre, ezt jól emlékszem, ugye?
Hát ez egy dirt pump track bicu, amivel kezdtem, ez igazából így a gyerekkel közös, játszós, mászkálós bringa, amivel néha szoktam pumptrackezni is, de egészen megszerettem így a városban közlekedésre. Ez egy nagyon speciális kategória, szerintem erről most ne beszéljünk. Tehát kb. Városi közlekedésre alkalmatlan, de aki szereti, annak meg tud örömet okozni.
Most tartunk egy kis szünetet, és a koskormányos bicajokkal fogjuk folytatni a Pedál Podcast második részében.